Imádkozzunk. Mennyi atyánk, kérjük, szenteld meg szívünket, és küldd el szent lelkedet közénk, hogy valóban vezesse gondolatainkat, és megadja nekünk azt a bölcsességet, amire most szükségünk van. Te nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy megértve üzenetedet valóban megerősödjön hitünk, és megtaláljuk a veled való élő kapcsolatot és közösséget. Így kérjük, hogy küldd el szent lelkedet közénk, hogy vigasztaljon bennünket, hogy egységet adjon, hogy szeretetet adjon a mi szívünkbe, és megadja azt, amire szükségünk van e mai estén. Jézus Krisztus nevében kérjük tehát, légy jelen itt közöttünk. Amen. A Róma beliekhez írt levélből olvasom Isten igéjét a 8. fejezetből, a 18. verstől a 25. versig. Tehát Róma 8, 18-tól 25-ig. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Kedves testvérek, Isten fiainak megjelenését sóvárogva várja a világ. Ez párhuzamba állítható azzal az igével, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen. Isten fiainak megjelenése az Jézus Krisztus megjelenésével vonható párhuzamba. Mert mindazok, akik Isten fiainak neveztetnek, azok Jézus Krisztuson keresztül jutottak a Teremtő Istennel kapcsolatba, és Krisztus arcát, Krisztus erejét, lelkületét képviselik ebben a világban. Amikor tehát Pál apostol arról beszél, hogy ez a világ nyomorúságban van, szolgaságban van, romlandóságban van, és a felszabadulása vár, akkor arról beszél, hogy az emberben, aki Krisztussal találkozott, lényegében az eljövendő világ erői már megnyilvánulnak, a hitben élő ember már szabad, függetlenül attól, hogy ő is még mulandóság alá van vetve, mert hiszen ő is meg fog halni, az ő élete is úgymond romlandó, a testi élete, de a lélek zsengéje által reménységünk van és ígéretünk van, sőt, ennél több is van, már bennünk munkálkodik az eljövendő világ ereje, ami az Isten új teremtésének az erejét jelenti, miszerint ugye a zsenge szó az első hajtást jelent. Az első hajtásnak az ereje már bennünk van. Vagyis még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé fogunk válni, de az egészen biztos, hogy az Isten teremtői munkája folytán Jézus Krisztusban mi már az új teremtésben élünk, e földi testben, mulandó testben, de már az új teremtésben élünk. Ezért érdekes a mi állapotunk, mert egyrészt hordozzuk az erőtlenségeket, hordozzuk a fájdalmat, hordozzuk ugyanúgy a betegséget, megtapasztaljuk az élet nyomorúságos dolgait, földi sátorházunk összeomlik, és annyi minden történhet velünk, és lelkünkben is átélhetünk oly sok fájdalmat, bizonytalanságot, kételkedést. És ennek ellenére mégis így beszél rólunk a Szentírás, hogy mi Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusban. És éljünk is azt szerint, ebben a tudatban éljük a mindennapokat. Ez tehát az ígéret, amelyet lélek által kapunk, viszont ez nem pusztán csak olyan ígéret, amely majd valamikor beteljesedik rajtunk. Egyrészt vannak olyan vonatkozásai, mondjuk a feltámadás. De a feltámadást is használja ugye a Szentírás, hogy ti már feltámadtatok a Krisztusba. Ezért az odafelvalókkal törődjetek. Tehát kettős értelmű ez, mert úgy éljetek, mint akik már beléptetek lényegében abban a szabadságban, ami majd egyszer a ti részetek lesz. Már most úgy éljetek. Ez ahhoz hasonlatos, mintha valaki kapott egy örökséget, ugye? És aszerint él, és forgatja azt az örökséget, megbecsüli azt, és az élete középpontjába helyezi, nem tékozolja el. Mi ugyanígy kaptunk egy ígéretet, mondhatom azt ezzel a szóval egy örökséget. Azt az örökséget még egész életünkkel, testünkkel még nem éltük meg, viszont az örökség kötelez, amit az Isten elrejtett a mi számunkra, az egyszer nyilvánvalóvá válik. De vajon méltók leszünk-e arra, hogy Isten fiainak neveztessünk majd a napon? Ugye? Ez egy visszatérő kérdés a Szentírásban, hogy hogyan élünk mi ezzel az idővel Isten fiaiként ebben a világban. És itt kapcsolódunk vissza megint ehhez az igéhez, hogy azt mondja Pál apostol, hogy sóvárogva várja a világot Isten fiainak megjelenését. Mi általában, hogyha várunk, akkor valami nagy dologra várunk, ugye? Sok mindenre vártunk már az életünkben, és minden életszakaszunkban megvolt az a legfontosabb valami, amit szerettünk volna, hogy megérkezzen. Most mindenki egy kicsit végig gondolhatja az eddigi dolgokat. Mi volt az, ami az életében olyan nagy erejű volt, amire sokat várt talán, amiért sok mindent tett. Mik voltak azok a dolgok, amelyekért képesek voltunk várni? Mai ember várni, hát nem nagyon szeretünk várni, mindent azonnal szeretnénk megkapni, amit pedig nem kapunk meg azonnal, akkor már úgy gondoljuk, hogy arra már nem érdemes várni, mert ha nem jön, akkor ne várjunk rá. Sokszor van ez így, hogy az ember a várakozásban csalódik. Az ígéretekben is csalódik. Mert annyi mindent ígértek már nekünk, és nem teljesedett be. És annyi mindenre vártunk már, és tudtuk azt, hogy majd mindig azt mondták, hogy jobb lesz, és aztán nem lett jobb. Mert még mindig várni kell, hogy majd jobb legyen. És mindig van valami, amiért mondják, hogy de jó lenne, hogyha már ez így lenne, de most még nem lesz így, még várjunk. Viszont az Isten országában a várakozás az nem ilyen értelemben használatos, hogy az soha nem fog megérkezni, tehát várakozzunk, gondoljunk pozitív dolgokra, nem baj, hogyha nem sikerül, de legalább pozitív dolgokra gondoltunk. Azért az Isten országában nem ezt jelenti a várakozás. Hanem azt jelenti, hogy a várakozásban az ember szíve elkészül arra, hogy befogadja az Isten jelenlétét, és a várakozásban nekünk már itt, lényegében az Istennel való közösségünkben kell egyre tökéletesebbnek lenni. Vagyis Isten miközben várunk rá, ő minden nap meg is érkezik hozzá. Függetlenül attól, hogy lesz majd egyszer egy nagy visszatérés, amikor majd minden nyilvánvalóvá válik, amikor mi is átlépünk az örökké valóságba, vagy az Isten megjelenik-e világban, mint ahogy az ős keresztényeknél ugye annyira élő volt a Krisztus várás. Visszavárjuk a Krisztust, mert Krisztus visszajön. Abban a tudatban érték a mindennapokat, hogy Krisztus meg fog jelenni. És úgy keltek föl, hogy arra gondoltak, hogy lehet, hogy ma fog megjelenni. Ezért én úgy végzem a dolgomat, úgy élek, hogy tudom azt, hogy bármikor megjöhet a ház ura, én meg egy szolga vagyok, és vajon abban a munkában talál-e, amire ő engem megbízott. Tehát a várakozásnak volt egy kiózanító része, hogy az ember felismerte azt, hogy a mindennapoknak megvan a maga értéke. És minél inkább és minél tovább várt, annál inkább éberen tartotta magát. Ennek viszont a fordítottja is megtörténhet, hogy az ember a várakozásban ellustul. Mert ugye várunk. Várakozunk, és a várakozó ember előbb-utóbb megkísértetik azzal, hogy nem csinálja azt, ami a dolga. Mert vár. Leül, ölbetett kézzel, és vár. A mi várakozásunk azonban nem hasonlítható ez az ölbetett kézzel, várjuk, hogy majd az Isten eljön, vagy Jézus Krisztus megjelenik majd ismét, hanem a mi várakozásunk igazából egy cselekvő várakozás. Miközben várunk, tesszük a dolgunkat, az életünket is, egyre inkább odaadjuk az Istennek. És a teremtett világ ilyen értelemben várja az Isten fiainak megjelenését, mert a várakozásban van egy meddőség. Van benne egy olyan beteljesületlen dolog, ami a teremtett világban itt van, hogy sóvárogva várjuk, romlandóság alatt van minden, és a világ nyög és teher alatt van, a teremtett világ az Isten fiait miért várja? Mert ő bennük valami más van. Valami több van, mert az ő várakozásuk a sokkal élőbb és tisztább és eleven és élettel teli. Nem tudom, ezt tudnám hasonlítani, hogy van egy ember, aki átsüggedve várakozik, és van egy ember, aki minden nap vidáman tud várni. Nem tudom, ezt úgy ismerik ezt a példát. Aki mellett jó lenni, és nem keseredett meg az élet dolgaiban. Az Isten fia, amikor megjelenik a várakozó világban, akkor egy olyan ember, aki olyan, mintha egy szobába kinyitnánk az ablakot, és beengedjük a friss levegőt. És mindjárt azt mondjuk, hogy nagyon cipantom, és jó itt lenni. Míg a várakozás lehet, hogy egy bezártsággá válik, hogy nincs friss levegő az életünkben. Az Isten fiúság pedig azt jelenti, hogy van friss levegő, van perspektíva az életünknek, a mindennapjainknak, megvan a maga helye. A várakozás nem szürke, nem örömtelen, nem csoda nélküli, és nem hiába való. Hanem a várakozás élettel teli, öröm van benne, és megvan a mindennapi csodája. Megvan a mindennapi csodája. És készen kell venni. Na ez az, amire bennünket a lélek tud megtanítani. Hogy tudok nézni egy hétköznapi eseményt más szemmel? Hogy tudom nézni önmagamat a lélek szemüvegén keresztül? Hogy tudom azokat a mindennapi nehéz dolgaimat úgy tekinteni, hogy ebben az Isten dicsősége meg fog mutatkozni? Hogy tudok ránézni egy olyan emberre, aki elő legszívesebben elfordulnék, és most az Isten elém hozza. Hogy tudom a konfliktusaimat megoldani, amiben vagyok, Isten fiaként. És akkor hirtelen rádöbbenek arra, hogy a várakozás, amiről a Szentírás is beszél, az azt jelenti, hogy kegyelmi időm van még. Kegyelmi időm van még, hogy az életemet, dolgaimat, az emberekkel való kapcsolataimat rendezzem. Hogy ne szürke, ne örömtelen és ne csoda nélkül legyen az életem. Hanem hordozzam azt a világosságot, amit ad nekem az Isten. Tehát van egyfajta sóvárgás, és ez bennünk is ott van. A szomjúság, hogy a Szentírás mondja, hogy szomjú hozza valaki az igazságot, vagy ha szomjasak vagytok, gyertek és igyatok. Ne pénzért vegyetek valamit, hanem az Isten adja nektek az élő vizet. Tehát ez a fajta szomjúság körbevesz bennünket, a világban van, a teremtett világban is, az emberek életében is ott van, és sóvárognak az emberek, mint a szomjas ember, aki sóvárog a víz után. És ha észrevesz és meglátja a valódi vizet, nem fogja kidobni az ablakon, hanem fölismeri azt. Így fogja felismerni a teremtett világot Isten fiait is. És ezért fog nekik örülni, és ez az öröm, ez az az öröm, mikor az ember tényleg hosszú időn át nem tud inni, és végre megtalálja a kutat. És ki tudná inni, mert annyira jól esik. Most nem tudom, hogy szoktunk-e magunkra így nézni. Te vagy a kut, amelyből az élő víz jön. És ott vannak az emberek, körülötted. Rejtett kút vagy, még nem ismertek föl. Vagy eltömöldött az életed kútja. Vagy éppen neked van szükséged arra, hogy megtaláld azt az élő vizet. Mert lehet, hogy nekünk is mélyebbre kell fúrnunk még az életünkben. Élő legyen a kapcsolatunk. És minden nap újból meríteni kell. Mert nem elég az, hogy 2 évvel ezelőtt felhúztam egy lelki üzenetet, mert ma már az az üzenet egy kicsit régi, és már olyan, mint az a víz, amit beletettek abba a pohárba, nagyon jó volt akkor, de 2 év alatt már nincs is ott az a víz. Már csak emléke van. Már nem lehet úgy meginni, és friss vízre van szükség, és ugyanúgy az életünkben is. Tehát van sóvárgás, és várja a világ azokat, akik élő vizet hordoznak. Néhány példát mondanék, nem a teljesség igényével. Schweitzer Albert Németországból indult. A Lamberenei kórház megalapítása. Sok mindent tehetett volna, ő ebben látta meg a küldetését. Menni a négerek számára kórházat építeni és gyógyítani őket, és hirdetni az evangéliumot. Franke Ágoston. Ők az árvák, őt az árvák felé indította el Isten, és árvaházat alapított. Sok csodát átélt és megtapasztalt, hogy Isten vezette őt. Blumhardt. Gyógyíthatatlan lelki betegek nála gyülekeztek, akikről már lemondtak. Orvosok nem tudták kezelni őket, és nála egy ilyen kis szanatóriumszerű helyen ő elbeszélgetett velük, és hogy gyógyított. Elbeszélgetett velük, elbúcsott, és imádkoztak értük. És lám csodák csodája, az emberek élete változott. Mert valahogy egy olyan légkörben voltak, ahol hagyták őket, úgymond békén. Másrészt pedig foglalkoztak velük. És olyan lelki környezetbe kerültek, ahol imádkoztak értük. És Károli Gáspár, aki meglátta azt a szomjúságot, hogy élő nyelven, magyar nyelven megszülessen a Szentírás. És vállalta ezt a munkát. Nem egyedül persze voltak, akik mellette segítettek ebben a fordítói munkában. Tehát így tudnám összefoglalni, hogy a helyünk felismerése az egy fontos feladat. Isten fiai tudják a helyüket. A lélek megmutatja, hol a helyem, mit kell tennem. Egyszerű dolgokat kell tennem. De a helyemen vagyok, az olyan, mint egy pohár víz. Ha valaki arra jár, akkor meg tudja inni azt a szomoltó vizet. És ennyi az egész. Nem kell bonyolult és nagy dolgokra gondolni, csak legyél egy pohár víz. Legyél egy pohár víz. Szavadban, tettedben. És hogyha minden nap csak egyetlen egy pohár víz voltál, egyetlen egy embernek is, akkor is megérte felmutatni a Krisztus arcot. Miért fontos ez? Mert sok emberben ott van már a közöny, a fájdalom iránt, az együttérzés hiánya. Lelki érzékenységünk egyre lejjebb megy. Mindenki egy kicsit magával foglalkozik, ugye? Mert mindenkinek megvan a maga baja, és az érthető. Nem tudom már a másikat emelni, mert engem is emelni kell. És vannak nehéz helyzetek. Most mondanék 2 példát. Az első példa az arról szól, hogy amit az emberek szeretnek vagy gyűlölnek, az csak a dolgok körvonala, és nem a lényege. És ezt mindezt azért mondom, hogy az Isten fiainak az a fontos szerepe van a világban, hogy mindig a lényegre mutassanak rá. alapvető problémára, és arra adjunk megoldást a Krisztusban. Tehát amit az emberek szeretnek, vagy gyűlölnek, az csak a dolgok körvonala is, nem pedig a lényege. Egyszer egy gyermek életében kialakult az a félelem, hogyha szendvicset látott, tudom, hogy bagatell a példa, de mégis idehozom, egy szendvicset látott, és menekült tőle. Az édesanyja állandóan elkészítette neki ugye iskolába az uzsonnát, és vitte, és egyszer csak egyik nap elkezdődött, hogy a gyermeke sikítva rohant ki, és nem akarta a táskájába betenni, és nem tudott vele mit tenni. Elment pszichológushoz, beszéltek róla erről a problémáról, és azt javasolta a pszichológus, hogy mutassa meg az összetevőket és mindent, és kérdezze meg a gyermekétől, hogy félsz ettől? És végig vegyék, hogy mi az, amiből egy szendvics készül. Hazament az édesanyja, és elkezdte, elővette a kenyeret. Megkérdezte a gyermekét. Itt a keny. Félsz tőle? Nem, nem félek tőle. Akkor elővette a vajat, megkente vele. Itt van rajta a vaj. Félsz tőle? Nem félek tőle. Elővette a sonkát, rátette, megint megkérdezte. Félsz a sonkától? Nem. Hát akkor rátette a paradicsomot, paprikát is. Félsz tőle? Nem félek tőle. És amint rátette a másik kenyeret, abban a pillanatban kifutott a gyermeke, mert már szendvics lett. Mert a szendvicstől megfél. De egyébként, amiből állt a szendvics, attól nem fél. De amint meglátta a szendvicset, azonnal kirohant tőle. Hát tudom, hogy egyszerű, és talán nevetni való ez a példa, de néha mi is így vagyunk. Vagy sokszor van az, hogy nem látjuk a lényeget, és félünk. És sokszor van az, hogy szeretünk valamit, de nem biztos, hogy azt szeretjük, ami tényleg történik. Nézzünk a külső dolgokra, aztán nem látjuk az igazi lényeget. És sokszor van az, hogy az embereket irracionális félelmektől kell megszabadítani. Mitől félsz? Nézd az élet. Ebből áll. Ettől félsz? Nem. És soroljuk, és mondja, hogy nem fél. De odaérünk egy ponthoz, és akkor pedig kirohan. És na itt van, az a pont, amikor te félsz, mint az a gyermek a szendvicstől. Pedig miért? Ha Krisztusban vagy, és itt a megoldás. Na ezt kell hordoznia az Isten fiainak, hogy azt az alapvető bűnös természetünkből fakadó irracionális félelmet, boldogtalanságot feloldjuk, amiben tényleg az emberek rohannak le föl a mindennapokban. És az arcukra rájul az, hogy meg vannak terhelve. És valahol egy enyhülés adni. És valahol egy megoldást felkínálni. Oldás és kötés. Az Isten fiai, azok megkapják a kulcsok hatalmát, a tanítványok, amit megoldanak a földön, az a mennyben is oldva lesz. Amit pedig megkötnek, az pedig a mennyben is meg lesz kötve. És még egy utolsó példa, amit így vezetek be, hogy szükséges az embereket átvezetni a túlsó partra. A túlsó part az, amikor megérkezünk. Amikor az életünk révbe jut. Ezt nevezzük szentélyesülve, üdvösségem van. Megtartottam a hitet. Megharcoltam az életet. És megtartottam a hitet. Kolumbusz Kristófról jegyezték fel, hogy ugye elindult felfedező útra, és hát sokfajta elképzelés élt akkor az emberekben, hogy a világ milyen alakú. Kolumbusz Kristóf arról volt meggyőződve, hogy a föld az gömb alakú. Míg a matrózai arról voltak meggyőződve, még a régi világszemlélet élt bennük, hogy tányér alakú a föld. És a két elgondolás között mi a különbség, és mi következik ebből? Kolumbusz Kristóf nem félt a hajózásra. Nem félt attól, hogy megyünk az óceánon, megyünk, hát nem fogunk leesni. Viszont a matrózai féltek. Mert úgy képzelték, hogy olyan, mint egy tányér, eljutunk a végéhez, és egyszer csak vége van a tengernek, és le fogunk esni. És minél inkább hajóztak, és nem találták meg a szárazföldet, egyre inkább ott volt bennük ez a félelem, hogy a vesztükbe mennek. És meg akarták akadályozni Kolumbusz Kristófot az útján, hogy elérje végül is a célját. És több ilyen lázadás volt a hajón, és végül is letörte ezeket a lázadásokat, meggyőzte őket, de volt egy pont, amikor nem tudta visszazárni úgymond a palacba ezt a félelmet, és úgy nézett ki, hogy az egész expedíciónak vége. Ekkor egyszer csak megláttak egy gyümölcsöt úszni a vízen. Sehol szárazföld. De látnak egy gyümölcsöt úszni a vízen. Kolumbusz kivette a vízből. Nézzétek! Itt van ez a gyümölcs. Honnan van ez a gyümölcs? Kell lenni itt. Még nem láttam azt a földet, de itt kell lenni annak a földnek, ahonnan ez a gyümölcs származik. Akik visszafordulni akartak, hirtelen meglátták, hogy van remény. Lehet tovább menni. Itt van ez a gyümölcs. Valahol itt kell lenni a szárazföldnek is. Ismeretlen ez a gyümölcs, de mégis jel. És ezek után meglátták a partot, mert tovább haladtak. És átjutottak a túlsó partra. Miért mondtam én ezt a példát? Mi egy kicsit olyanok vagyunk, mint a vízen úszó gyümölcs. A túlsó partról. Amikor válságos helyzetek vannak. Az Isten fiaid azért várják sóvárokban, mert valamit meglátnak abból, hogy van remény. Van élet. Van lehetősége még megtalálni a túlsó partot. Te is lehetsz ilyen gyümölcs. Legyél. Ilyen gyümölcs, akit az élet vize oda tud hajtani valakinek a hajója mellé, aki éppen kétségbe esve rohangál és dobálja az evezőit. Mert most már nem tudja, hogy hogyan lesz tovább. Isten fiaiban, tehát ott van a túlsó part, annak az íze, annak az ereje, annak a megoldása, a megérkezés öröme. És az, hogy gyógyulást tudunk vinni. Meg tudunk érkezni az élet vízén, sőt, az életi vizét tudjuk vinni. Akkor, amikor nagy szükség van. És ezt gondolhatjuk saját magunk életére, és amikor mi elcsüggedünk, akkor az az ígéret, amit Isten ad nekünk, olyan, mint az élet vizén úszó gyümölcs. Nézd, itt van. Mert csak egy lépés. Ne hagyd abba. Ne mondd azt, hogy nincs értelme menni. Még egy evező húzás. Mert ezt már nem bírom ki. Bír ki. Mert van értelme az útnak. És amit felfedezel, ahova eljutsz, az valóság. Nem illúzió. Hát erről beszél a Szentírás. Nem illúzió a túlsó part, mint ahogy a matrózok számára az volt, hogy ó, hát itt mi le fogunk esni. Nem fogunk megérkezni sehova, mint a tányér széléről le fogunk esni. Nincs az a túlsó part. Krisztus pedig erre a túlsó partra vissza bennünket, ahol, amit ugye az ígéret földje, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit ember szíve el sem gondolt. Olyan lesz az a túlsó part, de valóságos lesz. Isten adja meg nekünk, hogy így tudjuk megélni az Isten fiúságot, ragadjuk meg a pillanatokat, és legyen a várakozásunk aktív, cselekvő, ne szürke, ne örömtelen, és ne csoda nélküli, mert itt van Isten köztünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te ismered a mi életünket, és látod, hogy milyen sokszor félünk. Félünk attól, amit az élet hoz. Ami az élet szendvicsében benne van. És mi sokszor menekülünk. Még hogyha az apró dolgokban békességünk is van, de a nagy egésztől sokszor elmenekülnénk, és nem szeretnénk betenni a táskánkba, nem szeretnénk vele foglalkozni. Add meg, hogy Jézus Krisztusban mi a várakozásunkban az Isten fiúságunkat megtaláljuk. Üdvösségünk legyen. Kitörő örömünk, a békességünk, hogy tudjunk a viharos tengeren is járni, a nehézségek között is győzni, és add meg, hogy a helyünket megtaláljuk, hogy tudjunk egy pohár víz lenni, ott lenni, ahol lennünk kell, tudva azt, hogy mindennek értelme és célja van az életünkben. Old fel bennünk az irracionális, a megmagyarázhatatlan félelmeket. Látod, hogy szeretetünk és gyűlöletünk is oly sokszor becsap bennünket, mert csak a dolgok körvonalát látjuk, nem látjuk a lényeget. Add, hogy megragadjuk a te szabadat, útmutatásodat, és azt az iránytűt, azt a biztos világító tornyot, amit te adsz nekünk vezetésed által, és add, hogy menjünk tovább. Azon az úton, életünkben, amelyre te hívsz. És add meg, hogy a túlsó part íze már ott legyen a szívünkben. És mi is tudjuk felmutatni ezt másoknak. Tudjunk reményt adni a reményteleneknek, vigasztalni a sírókat, és tudjunk emberek maradni, mert Isten fiai emberek. Add meg nekünk tehát, hogy a léleknek ereje munkálkodjék bennünk és körülöttünk. Kérünk Lári néniért is, hogy lélekben te oldozd föl az ő félelmeit, és te adj neki megoldást, gyógyulást. És légy mindazokkal, akik gyülekezetünkben betegek, különféle betegségekben vannak, te légy az ő gyógyítójuk. Áldj meg bennünket szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.